Hát minimális felkészítést kaptunk, a hidrogén autó realitása. Egy ilyen munkacíme van annak, amivel beszélgetünk Márkonyi Gábor autópiaci szakértővel, aki itt van velünk, már mint a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
De ha mi nem erről akarunk beszélgetni, erről ő szeretne beszélgetni.
Na, meg kezdődik a magánszáma Gábornak.
Mi van, hogyha mi Donald Trump elektromos autó ellens intézkedéseiről szeretnénk beszélgetni?
Képzeld el, hogy ezt bele akartam fűzni, mert úgy érzem, hogy olyan politikai helyzet alakul a világban, ami egyszerűen kikényszeríti az Európai Unió döntéshozóiból is azt, hogy valamilyen értelemben szerintem adjusztálják a kurzusokat, mert hogyha Donald Trump vezette Amerika kilép a Párizsi Klímaegyezményből, idézőjelesen a gyeplőt a lovak közé dobja, és azt mondja az autóiparnak, hogy csináljatok, amit akartok, nagyon idézőjelesen és nagyon eltúlozva mondom ezt, keressetek pénzt, csináljátok azt, amivel boldogok lesznek a vevőitek, és egyébként visszatoljuk a villanyautó támogatásokat. Közben Kína ugye értelemszerűen nem azokat a klímacélokat gondolja magáinak, amit a világ többi része, legalábbis nem azon az idősíkon. Hogyha mi maradunk itt így egyedül, idézőjelben ismét megint és sokszor, akkor az úgy nem lesz jó. Tehát az gazdaságilag nem fogjuk tudni megoldani, hogy egyedülként...
Milyen értelemben nem lesz jó? Tehát mi maradunk egyedül, hát akik a klímacélokkal foglalkoznak, és zöldölni akarnak, mondjuk.
Iparpolitikai értelemben. Iparpolitika, klímapolitika egymásnak feszül, és úgy látszik, hogy nem lehet összesimítani a kettőt.
Igen, tehát pont ezt akartam kérdezni, hogy ha az egész világ elindul más irányba, hogy tesz magasról mondjuk a zöldülésre, és az iparági szempontok...
Gábor, szerintem nem csak ez a két véglet van. Tehát értem, hogy ezt nagyon könnyű így felosztani. De nézzük ezt a táblát egy kicsit több dimenzióban. De nem csak az út létezik, hogy van a zöldek által kitalált szigorú klímaterv, amit végre kell hajtani, kerüljön, amibe kerül.
Jaj, nem is meg van a
másik,
persze,
meg van a másik oldal, aki ugye mondjuk legyen az ellenpontja ennek az, hogy abszolút nem érdeklődünk az iránt, hogy egy kicsit is fenntarthatóbb legyen a dolog. Azért vannak itt árnyalatok, és én azt gondolom, lehet, hogy tévedni fogok ezzel, de én azt gondolom, hogyha ennyire erős paradigmaváltás tapasztalatú a világ leghatalmasabb országában és legfontosabb gazdaságában, akkor az a paradigmaváltás elkerülhetetlenül át fog szivárogni az európai politikába is, és egyre hangosabbak lesznek azok a hangok, és azok a pártok egyre sikeresebbek lesznek különböző nemzeti választásokon, akik többek között mondjuk azzal kampányolnak, hogy maradjanak meg az európai autóipar munkahelyei, mert nem teljesíthetőek azok a tervek látható módon, amiket az EU nagyon ambiciózusan kitalált, és ugye itt újra és újra a műsorban most már évek óta és állandó visszatérő topikként mondom, hogy 2035 egyszerűen nem tartható.
Igen, ezt eddig is tudtuk, tehát ez felgyorsítja azt, ami amúgy is tarthatatlanná vált, ugye? Tehát ez a mostani változás így hat vissza Európába ezek szerint.
Gyakorlatilag igen, és akkor itt még a vámok, meg a kínai piac, meg ilyesmi, ezek még színezik ezt a képet, de szerintem először nekünk rendbe kéne raknunk a saját dolgainkat Európába, és kéne egy nagyon erős jelzés a politika részéről, hogy akkor ez most hogyan fog tovább menni. Ha úgy fog tovább menni, mint eddig, arra is máshogy kell készülni az autóiparnak, meg arra is, méghozzá nagyon gyorsan máshogy kell készülni az autóiparnak, arra is, hogyha az lesz a mondás, hogy kicsit lazítunk ezen, kevésbé határozzuk meg, hogy mit vásárolhat magának az állampolgár, és hagyjuk levegőzni az autóipart. Most is egy olyan rendezvényen vagyunk, anélkül, hogy kimondanám, hogy melyik cégnél, egy olyan rendezvényen vagyunk, Feledi Botond kollégával, ahol többek között arról fogunk egymás között beszélgetni, hogy mi a stratégia arra, hogy szeretne a vásárló valamit, azt a széndioxid kvóta szempontjából kedvezőtlen üzleti értelemben értékesíteni, megszüntetnek-e egy modellsorozatot ezért, vagy még tovább drágítják azt az adott autót azért, hogy piacon maradhasson. Jelenleg ezek a dilemmák Európában, és szerintem ezek a dilemmák gazdasági értelemben nem vezetnek minket előre, mert ez egy tervgazdaság, így ebben a formájában.
Jó, tökre értem. Ugyanakkor valahol érzem, vagy látom, vagy képzelem, ahogy a még meg nem született unokám üzen, hogy ti ott, boomerek, ott a 2020-as években végre valamit elkezdtetek, meg ráéreztetek, hogy merre kéne menni, hogy esetleg nekünk is maradjon egy élhető jövőnk és földünk. Aztán miért is fordultatok hirtelen vissza, és tettetek rá magassal utána?
Értem, ez nagyon érzelmi úrokat pengető és kevésbé szakszerű megközelítése ennek a dolognak. Én továbbra is azt gondolom, hogy összességében is jobb megoldás hosszú távon az, hogyha különböző elképzelések versenyeznek egymással, és egyébként a hidrogén témát...
Jaj, de szépen alátlöktök ezzel a kérdéssel.
Igen. Pedig nem beszéltünk össze. A hidrogén azt időközönként szerintem azért érdemes behoznunk a futómű rovatba, mert akár milyen konferencián, akárhol, akár mi történik, az első kérdés mindig a közönségből az, hogy na de és mi van a hidrogénnel?
A hallgatóknál is, tehát amikor itt beszélgetünk esetleg alternatívákról, mindenki, egy valaki biztos előveszi, igen.
És olyan szép polarizált világban élünk, hogy itt sem létezik középút, mert valaki ezt vagy egy ilyen messianisztikus lehelettel lengi körbe, és azt gondolja, hogy na, majd jön a hidrogén, és akkor ennek az egész hülye villanyautózásnak ott abban a pillanatban reszeltek, mert az milyen jó lesz, és ugyanúgy fogja tudni használni az ember, mint eddig az autóját. Ez az egyik frakció lényegében.
Igen, bocsánat, hadd zökkentsenek ki, mert egy olyan kérdés jött a hallgatótól, ami szerint nagyon fontos, utána mehetünk a hidrogén irányába, csak ez még az előző gondolatmenethez tartozik, hogy hogy fordulnak vissza az autógyártók, akik elindultak a full zöldülés felé, honnan szerzik vissza a gyártósorokat? A csomó mindent átálltott, csomó minden már leállt, fölkészültek, elindult a váltás. Ugye, hogyan fordulnak
a
meg,
hogyha mondjuk hogy csak elektromos lesz nem sokára.
Igen, tehát néhányan már azt mondták, hogy full elektromos, átállunk, kész, tettek is ezért. Ja, ez most hirtelen
visszafordulnak? Hát a full elektromos az már mindenkinek visszafordult. Tehát azért ezt azért tegyük tisztába. Tehát aki az előző 5-6 évben ilyen teli szájjal üvöltve a világba közölte, hogy ő mikortól nem fog valamit gyártani, az mind visszakozott ebből a történetből. Ugye egyik tipikus példa erre, mondjuk például a Volvo, de a Mercedes is ugye lehúzta azokat a terveit, amik eredetileg voltak, és lehetne még egy pár ilyen márkát sorolni, tehát ez nem piacilag egyszerűen nem jön egyenlőre úgy össze, ahogy ezt szerették volna. Hogy hogyan fordulnak vissza, ez egy nagyon jogos kérdés, mert amikor azt mondják emberek, hogy de hát 2035 még messze van, az nincs messze, az autóipari szempontból az a jelen. 2035 az azt jelenti, hogy egy ilyen mértékű, jellegű és kiterjedésű változás az a mostani pillanatokban zajlik, és nagyon jó a megjegyzés a hallgató részéről. Valóban nagyon sok munkahely, nagyon sok gyártósor, nagyon sok beszállító átállt, magyarul leépítette a belső égési motoros autókkal kapcsolatos kapacitásait. De az nem azt jelenti, hogy ezt ne lehetne egyébként belátható időn belül visszafordítani, legalábbis részben. És szerintem azt is érdemes itt, és akkor mindjárt folytatom ezt a hidrogén ügyet is, azt is érdemes itt egy pillanatra azért határozottan artikulálni, hogy az, hogy 2035-öt adott esetben elengedjük, az nem jelenti azt, hogy 2035-re ne mondjuk a villanyhajtás lenne a meghatározó hajtási forma. Nem tudom, hogy érthető-e ez, hogy árnyalati szinten ez is teljesen mást jelent ahhoz képest, mintha azt mondanánk, hogy most akkor minden vissza, és akkor megint benzines autókkal fogunk közlekedni. Ez nem fog megtörténni. Uh-huh. Tehát a villanyhajtás lesz az alapja a közlekedésünknek a következő években, és ez elég gyorsan fog történni. Csak a kizárólagos villanyhajtás és a villany alapú egyéb megoldásokat is kombináló autóipari, nem tudom, látkép, azért az nagyon-nagyon mást jelent. Munkahelyek szempontjából is nagyon-nagyon mást jelent. Úgyhogy hidrogén kapcsán meg, hogy tegyünk egy ilyen visszacsatolást. A másik frakció pedig azt szokta hangsúlyozni, hogy a hidrogénnek semmi értelme, a hidrogén az nem energiahatékony, és nincs üzleti alapja, és hát hány hidrogénautó van, hány hidrogénautót adtak el eddig? Hát egyébként tényleg meglepően keveset. Tehát ilyen 20 000-es darabszámokról beszélünk, mondjuk a Toyota esetében, aki elég régóta piacon van, ugye most már nem is az első generációs hidrogénautójával, de egyszerűen nem sikerül áttörést elérni ebben a kérdésben. Tyúk vagy tojás kérdés itt is adódik, ugyanúgy, ahogy a villanyautóknál, tehát amíg nincs infrastruktúra, addig nyilván nem érdekes a hidrogénautózás, illetve ameddig a villany infrastruktúrát sem tudjuk úgy megoldani látható módon Európa döntő többségében, hogy kényelmes és könnyű alternatívát jelentsen villanyautózni az eddigi megszokott autózáshoz képest, akkor a hidrogén infrastruktúrát azt hogyan tudnánk megoldani belátható időn belül? Nekem mindig ez az égető kérdés itt, mert azért A villanyinfrastruktúra sem egy annyira egyszerű dolog, de szerintem józan észre gyorsan belátható, hogy lényegesen egyszerűbb, mint hatalmas nyomások mellett tárolni valamit, amit marha nehéz szállítani, és marha nehéz egyébként kezelni. Ugye ez a hidrogén lenne. Aha. És elképesztően drága is egy-egy ilyen benzinkút, vagy hidrogénkút, bocsánat, létrehozása. Nem gondolom, hogy személyautó irányból lesz ennek a technológiának létjogosultsága. Ezt a legtöbb ázsiai országban, és itt gondolok Koreára, akik erősen benne vannak ebben, meg természetesen Japánra, és Kínára is, mert ők is fejlesztenek ez ügyben, elég nagy erőkkel. Ezt valahogy úgy képzelik el, hogy ez nem alulról fölfelé, tehát nem a személyautók irányából az ipar felé, hanem az ipar felől a személyautók irányába fog tudni elterjedni, ha egyáltalán el fog tudni terjedni. Magyarul először hidrogén alapú ipar, aztán hidrogén alapú nehézgépek, aztán hidrogén alapú teherautók, buszok, és akkor majd valamikor elérkezünk oda, hogy a személyautóban is egy érdekes kérdés legyen. Amennyiben ugye nem arról a technológiáról beszélünk, ahol hidrogént ugyanúgy égetünk, mint a belső égésénél a benzint. Ez is egy válfaja a hidrogénhajtásnak, de ez se oldja meg egyébként azokat a problémákat, amiket eddig beszéltünk. És akkor itt be kell hozni szükségszerűen azt, hogy ha nem minden energiánk és minden pénzünk és minden figyelmünk arra ment volna el az előző 10 évben, hogy kikényszerített villanyautózást toljunk végig hatalmas pénzekből Európában, akkor maradt volna arra is némi energiánk, hogy azt a kérdést megdolgozzuk, ami arról szól, hogy van 1 milliárd autó jelenleg a forgalomban a világon. Az az 1 milliárd autó, az akkor is itt lesz, amikor mindenki elkezd villanyautót gyártani, és még itt lesz velünk legalább 2 évtizedig. De lehet, hogy 3-ig, vagy még tovább. Ezekkel is kéne valamit kezdeni, hogyha a dekarbonizáció az ténylegesen fontos számunkra, és itt egyszerűen a metanol kérdést, vagy a szintetikus üzemanyag kérdést nem szabad úgy lesöpörni az asztalról, ahogy eddig lesöpörték, mondván, hogy ez nem energiahatékony. Mert ezek a megoldások tudnak nagyon jó kiegészítői lenni annak, amit ugye megújuló energiák kapcsán látunk problémaként. Magyarul, hogy nem tudjuk tárolni könnyedén a villamos energiát, és akkor, amikor éppen nincsen szél, meg éppen nem süt a nap, akkor meg nem tudunk onnan villanyt produkálni, hogyha nincs a környéken éppen valaki, akinek van egy atomerőmű egy másik országban. Lásd Németország jelenlegi problémái. Uh-huh. Erre csodálatos megoldás az, hogy akkor, amikor túltermelés van gyakorlatilag, akkor csinálunk belőle zöld hidrogént, vagy csinálunk belőle e-fuelt, vagy csinálunk belőle metanolt, vagy bármit, amit utána ugyanolyan könnyen és ugyanolyan magas energiasűrűség mellett lehet bárhova egyszerűen transportálni. Ahogy szerintem lejöhet ez talán hallgatóknak, rengetegféle megoldás van, és szerintem badarság egyetlen egyre ellőni minden puskaporunkat, és szerintem ez egyszerűen változni fog, mert az élet meg a politikai helyzet jelenleg kikényszeríti ezt a változást Európában.
De hogy akkor itt a hidrogén ügyben is lehet előrelépés, mert ugye régóta beszélsz már erről, tehát itt ezt fölgyorsíthatja, ezt ugye jobban előtérbe kerülhet?
Szerintem ipari megoldásként igen, a személyautók tekintetében azt gondolom, hogy az én életemben ilyet már nem fogunk látni nagy elterjedésben, de nyilván lehet, hogy ebben is hatalmasat tévedek, és valakinek meg lesz a Gordiuszi csomó átvágása, ami arról szól, hogy hirtelen elérhető lesz minden sarkon a hidrogén, és könnyedén lehet gyártani valamit, ami egyébként jelenleg még mindig eléggé drága, de egyébként egy fontos dolog szól a hidrogén mellett, inkább elméleti, mint gyakorlati előny, hogyha ilyen háttere van a dolognak. Az pedig az, hogy egy hidrogén alapú autónak a gyártási kérdése az ugye nem okoz olyan kitettségeket, mint az akkumulátorgyártás. Uh-huh. Magyarul nem kéne tőle Kína függvényében gondolkodni. Tehát magyarul nem függünk Kínától.
Igen, érje egy hallgató, hogy Németországban közel 100 hidrogénkút van, addig, amíg 19 és 25 euró között vagy kiló hidrogénnel számítsunk nagyon jó dolgokra.
Meg 1 milliárd egy kút.
Hozzátette, hogy 1 milliárd egy hidrogénkút kivitelezése.
Így van, és ugye rettenetes mennyiségű pénzeket is beleöltek már ebbe egyébként az autógyárak, tehát ezért se fogják abba hagyni teljesen, de azért az, hogy mennyi pénzt öntenek erre a kérdésre, az lehet, hogy változni fog a jövőben.
Mm. Igen, világos. Oké.
Gábor, még egy fontos kérdés. Na. Mit szól ahhoz Donald legnagyobb címbie, Elon, amit az elektromos autók ügyében az elnök produkál?
Hát neki ez a legjobb.
De
neki,
miért
neki
is?
Ez a lottó ötös. Uh-huh. Azért, mert ugye az ő cége az lényegében arra van kitalálva, hogy villanyautót gyártson. Tudom, hogy ez ilyen nagyon egyszerű válasznak tűnik, de nem, neki nem kell cipelni azokat a terheket, amiket egy klasszikus autógyártónak kell annak kapcsán, hogy mit csináljon a belső égésűvel, meddig tarts a piacon, mégiscsak abból van a pénze, de ott egy csomó munkás, ott egy csomó gyár, ez mind teher, ez mind költség, és kell állandóan balanszírozni, hogy akkor mennyit tolunk át a villanyra, mennyit hagyunk meg a benzinesbe, és ezt nagyon-nagyon fontos érteni. Minden ilyen cég alapvető terveiben benne volt a hosszú éveken át tartó állami szubvenció az átmenet megkönnyítésére.
Igen.
Ha te ezt elveszed egyik napról a másikra, akkor egy GM-nek, egy Fordnak vagy egy Stellantisnak összeomlik a terve.
De miközben az értékesítésre is van támogatás, vagy volt tervben, nem?
Tehát
az a Teslának is fáj valahol, nem?
Igen, csak a Tesla ezt túléli, a többiek villany kapcsán meg nem biztos, hogy túlélik.
Aha.
Tehát okay. Ez őt, bár elsőre úgy tűnik, mintha nehéz helyzetbe hozna, de relatív, hatalmas előnyt ad a kezébe.
Jó van, világos.
Köszi szépen.
Köszönjük szépen.
Jó munkát, sziasztok, jó szakértés, jó konferenciázást. Szia, szia.
Köszönöm, sziasztok.
Márkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk.